az USA-val. Belgiumban még napokig eltarthatnak az oltási munkák, miután hatalmas tűz ütött ki hétfőn Tübiz egyik ipari létesítményében, ahol egy 2000 négyzetméteres textilraktár lángolt. Az égés során mérgező anyagokat is tartalmazó füst került a levegőbe, ezért a hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy maradjanak zárt térben. A település iskoláit is bezárták. És végül a várható időjárásról. Folytatódik a zavartalan napsütés, esőre nem kell számítani. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33 fok várható.
Hajnaltáj. A műsorvezető Balogh Tamás.
5 óra és 6 perc, jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket, május 26-a kedd van, ma az Evelinek ünnepelnek, mely többes eredetű név. Egyrészt az ősi héber gyökerű Éva név francia és angol továbbképzése, másrészt kelta és gal gyökerekkel is rendelkezik, így jelentése is kettős, vagy kedves jókedvű, vagy Éva név nyomán életet adó nő. Boldog névnapot, és már is mutatom, hogy mivel várjuk Önöket a mai hajnaltáj első fél órájában. A forrás vizek védelmének és értékének fontosságára hívták fel a figyelmet Tatán.
Ez egy olyan nap, amikor a szakmának is oda kell figyelnie, illetve megnyitottuk a fényes tanösvényt is, játékokat hoztunk a gyerekek számára.
Aztán a tavalyihoz hasonlóan jó szezonra számítanak idén nyáron a Balatonnál a turisztikai szakemberek.
Azt látjuk az első 4 hónap forgalmi adataiból, hogy legalább olyan jó, vagy egy picit jobb évején nézünk, mint a tavalyi volt.
Az elmúlt évek alatt sokat fejlődött itt a turizmus, de még vannak hiányosságok, részletek majd fél hat előtt. Ha írnának nekünk a hajnaltáj e-mail címe hajnaltáj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Gergács Anikó. És május utolsó hetébe léptünk, és ezzel hamarosan elköszön a harmadik tavaszi hónap is. A néphagyomány szerint a mai naptól már a szőlőt sem kell védeni a fagytól, hiszen tegnap volt Szent Orbán napja, és ugye elődeink őt is a fagyos szentek közé sorolták. Szám szerint 6 nap múlva pedig beköszönt a nyárelő, vagyis Szent Iván hava, melyhez ugyancsak számos hiedelem kapcsolódik. További érdekességek következnek Harangozó Imre néprajzkutatótól.
Lassan az esztendő deléhez érünk, az előttünk álló pünkös utáni hét lezárja az év legszebb hónapját, májust. De előtte még ott van a pünkösdöt követő első vasárnap, amikor is a keresztény egyházakban az Egyisten három személyét, a Szent Háromságot ünnepli, tiszteli és vallja meg a hívők közössége. Bár ebben az esztendőben az utolsó fagyos szent napját, Orbánt éppen tegnap picit elfötte pünkösd ünnepe, mégis szólnunk kell róla, mert ma éppen a régi római naptár szerint Béda kora középkori egyház tanító napja van. Amikor is, ahogy azt a régi szőlősgazdák tartották, bizony Orbán még béköszönhet egy kicsit. A mai nap fagya súlyos károkat okozhat, de a szép idő bizony jó szőlő és gyümölcstermést, valamint jó minőségű és bőséges port jósol. A régi öregbetűs kalendáriumok igen alkalmasnak mondják napunkat a kender mag vetésére. Egykor ezen a napon hazánkban többfelé is virágokat szedtek az emberek, úgy tartva, hogyha ezeket a napon megszállított virágokat a tetőre tűzik, megóvják a házat, istálót, pincét a villámcsapástól. A régi bölcsesség szerint ezekkel a napokkal együtt a fagy veszélye is megszűnik végre. Ám ha ma adott esetben esik az eső, érdemes készülni, mert az évszázados megfigyelések szerint egész esztendőben sok lesz az egér. Hetünket, mint említettük, a Szent Háromság vasárnapja, vagy ahogyan székely testvéreink emlegetik, a kicsi pünkös zárja. A helyi hagyomány úgy tartja, hogy a Kecskés várának tövében fekvő, Miklósvár fiúszékhez tartozó alsórákos székely népe éppen az 1848-as pünkösdi ünnepek után a földesúr földjén végzett, kötelező robot munkára készült, amikor is megérkezett a faluba a magyar szabadság, s vele együtt a jobbátság eltörlésének örömhíre. Az egész falu ünneplő ruhába vágta magát, a leányok virágpártát öltöttek, s így vonultak a templomba, hogy hálát adjanak a teremtőnek. Ekkor ezen az istentiszteleten nevezte el az öreg tiszteletes úr ezt az ünnepet kicsi pünkösdnek. Az ünnep megtartását még a mi Róbert Károly királyunk uralkodása idején rendelte el a pápa. Így vált az jeles búcsújáró nappá. Úgy hiszem, hogy a bükk déli lábánál fekvő Kácsra ebben az esztendőben is érkeznek majd zarándokok. Mondják, hogy egykor a templom melletti hársfán az éppen arra járó jámbor atyafiak három fehér bárány pillantottak meg, ami ugye magára az Úr miben létére, a Szent Háromságra utal. Azt is hallottam, hogy régen, az István király előtti időkben a kegyhely területe az őrs nemzetség pogány áldozóhelye volt, s melynek ősi áldozóköve ma is ott van a kegytemplom falában, hirdetve a hit, a remény és a szeretet folytonosságát.
A Hangtár mai adásából az óbudai porcelángyártás történetét ismerhetjük meg, mely szorosan összefonódik a Hütl családdal és az Aquincumi porcelángyárral. A helyi iparág az 1990-es évek elején határozta meg a kerámia gyártást, és minden 1854-ben kezdődött, amikor Hütl Tivadar megalapította porcelánfestőműhelyét.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
A Hütl dinasztia története az 1850-es években indult egy csehországi áttelepüléssel, és egészen a császári udvarig vezetett. A pesti porcelánkereskedő család saját festőműhelyt nyitott, ahol magas szinten dekorálták a fehér árut. Az igazi áttörést az 1883-as év hozta, saját kemencét építettek, és a belvárosban megnyitották elegáns üzletüket, miközben a mindennapi használati cikkek mellett egyedi címeres és monogramos készletek festését is vállalták. De mekkora üzemként indult ez a sikertörténet? Mojzics Dóra régész, muzeológus.
Kis gyár volt, nagyon szép dolgokat állított elő, nagyon szép porcelánokat, de ők nem voltak nagy üzem.
A növekvő megrendelések miatt a manufaktúra kinőtte a kezdeti kereteit, és a gyár végül Óbudán talált otthonra.
30-40 fővel dolgoztak, 1906-ban alapítja Hütl Tivadar az óbudai porcelángyárát, tulajdonképpen az első világháború előtti korszak a fénykora.
A háborús idők és a történelmi viharok azonban a porcelán legfontosabb alapanyagának, a kaolinnak a beszerzését is alaposan megnehezítették, ez a minőségen is nyomot hagyott.
A háború előtti időszakban ezek a csodálatos porcelánok a cseh kaolinból készültek, és a háború után már magyar kaolint használtak. Elég jó minőségű volt, de nem annyira, mint a cseh.
A gyáralapító unokaöccse, a kísérletező kedvű Hütl Frigyes két komoly nemzetközi szabadalommal is gazdagította a szakmát.
Az egyik a rózsaszín porcelán masszának az előállítása, aranyvegyület nélkül tudta ezt előállítani, ugye az aranyvegyület az nagymértékben megdrágította ennek az előállítását, neki ezt sikerült kikísérletezni.
A másik szabadalom a porcelán ezüst díszítésével kapcsolatos.
A porcelánokat elég magas hőmérsékleten 1300 fok körül égetik ki, levált volna ez az ezüst díszítés, és neki sikerült egy olyan felvívő anyagot kikísérletezni, ez az úgynevezett galvanoplasztikai eljárás segítségével, hogy az ezüst díszítés rajta maradt a porcelánoknak a felületén, ez szintén szabadalmaztatásra került.
A Hütl porcelánok Ferenc József asztalát is meghódították.
Ferenc Józsefnek saját elképzelése volt arról, hogy a császári étkészletek hogy nézzenek ki. Ő maga is egy puritán személyiség volt. Tehát egy fehér aranykészletben gondolkodott, ahol a perem alatt egy arany babérleveles díszítés futott körbe, és ugye a felületén a porcelánoknak a koronás Ferenc József monogram szerepelt.
Hangtár. A Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Feltehetően a gazdák sem tudnak róla, de elsősorban a házi disznóvágásnál használt széles körben elterjedt előzetes kábítási módszer nemhogy csökkenti, hanem tovább is növelheti az állat szenvedését. A sertésre számos jogszabály vonatkozik, az állatvédelmi törvény is. Az előírás szerint a leülésük előtt az állatot el kell kábítani, hogy ne érezzen fájdalmat. Állatvédelmi rovatunkban Benkő Andrea ennek hibás gyakorlatáról dr. Lorászkó Gábor igazságügyi állatorvos szakértőt kérdezte.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Milyen eszközöket használnak a kábításhoz?
Jellemzően kétfélét, az elektromos áramot, vagy pedig a lőfegyverre emlékeztető taglót, ami egy fémrudat lő az állatnak az agyába. Ebben az esetben az agya olyan súlyosan károsodik, hogy egyrészt alkalmatlan lesz arra, hogy érzékelje a szenvedést, nem is tér ezt vissza a tudata. Az elektromos árammal kicsit más a helyzet. Ott azt kell biztosítani, hogy előírt mennyiségű áramütésnek kell történnie az agyon át, ráadásul úgy, hogy ez végig fenn legyen tartva, amíg az állat életét kioltják, elvéreztetik a vágóhidon.
Egy fontos kérdés, hogy ki ölhet ma meg mondjuk egy disznót, egy gazdasági haszonállatot? Kell ehhez bármilyen tudás, szakképzettség, egy papír?
Nem vagyok teljesen biztos, hogy a válaszom pontos lesz, de én úgy tudom, hogy nem kell. A tulajdonos beleegyezésekkel, mert az állat az vagyontárgy, de egyébként azt feltételezem, hogy ha csak nem egy munkakörben végzett tevékenységről van szó alkalmazottként, azt feltételezem, hogy házi vágásnál nem kell semmilyen képzettség vagy vizsga ahhoz, hogy valakit végrehajtson.
Van ezzel valami baj, hogy az emberek nincsenek felkészítve arra, hogy hogyan is kell mondjuk azt a taglót használni, hogyan kell az elektromos áramot használni?
Hát van. Mind a kettővel. Az egyik, ami elég jó módszernek tűnik, ez a fejbelövős eszköz. Annak egyébként a használata úgy tudom viszont az engedélyköteles, mivel az egy veszélyes eszköz. De ennél van egy nagyobb nehézsége, az, hogy a sertésnek a nagy fejében elég kicsi agy van. Nehezítik, hogy azt az egyébként sokkal kisebb agyat el lehessen találni. Az gyakorlatot igényel, és egyébként a NABIC-nek erre szabályzata is van. Nagy testű sertést ezen nem szabad kábítani, mert bizonytalan a hatása. Ez van tehát a fegyverhez hasonló tárgya. A másik pedig az elektromos áram. Házilag azt valószínűleg mindenki átérzi, hogy annak van egy nagy veszélye, hogyha van két elektródám, aki közé kerül, az agyhalottá válik, vagy súlyos áramütést lehet adni, tehát ez egy veszélyes dolog. Pláne sertésvágás, ott gyakran vizesek a körülmények, áramütés vagy tűzveszély is lehet. Ezért elterjedt egy olyan módszer, amikor egy ökölnyi fémeszközből két kis elektróda tüske kiáll, 5 centis tüske, ezt beleszúrják az állatnak a nyakába, ezt áram alá helyezik, és ebben az esetben az állat eldül az oldalára, és ellenállás nélkül tűri, hogy elvágják a nyakát és elvéreztessék. Külső szemlélőnek ez tűnhet úgy, hogy megtörtént a kábítás, viszont nem megy át az agyon, hanem a gerinc felőn, ami alkalmassá teszi, hogy megbénítsa az állatot, de a tudat az az agyban lakik, és azt meg nem kapcsolja ki. Tehát ezek az állatok épp tudat mellett szenvednek, és valamilyen okból kifolyólag ez annyira elterjedt itthon, hogy a házi vágások jelentős részét azt ezzel végzik.
Tudnak ezek az emberek arról, hogy tulajdonképpen amit csinálnak, csak annyit ér, hogy ők könnyebben elvágják majd a disznónak a torkát, mert nem fog elszaladni?
Valószínűleg tartom, hogy nem tudnak, szégyellem bevallani, de én sem tudtam, mielőtt ennek utána néztem. Meglepett, amikor megálltunk a gerincelőnek a szintjén az áramhasználattal, főleg úgy, hogy a jogszabály ezt leírja, és a NABIC-nek a szabályozása is leírja, hogy ezt hogyan kell végrehajtani, de félrevezetőek a tünetek. Nem hiszem különben, hogy bárkinek ebben szándékossága lenne. Aki látja, azt gondolja, hogy minden rendben van, mert az állat nem tiltakozik. Viszont hasonlóan ahhoz, mintha csak bénítva lenne mondjuk a izomműködés kikapcsoló gyógyszerrel, tudata épp, az érzékelés épp, sőt, mivel ez még egy görcsös állapotot is okoz, az izomgörcs is folyamatosan jelen van. Szerintem el kell mondani az embereknek, hogy ez félreérthető a látvány, és ehelyett kell a másik módszer, az a kockázatos, veszélyes villásmódszer, elektromos módszer, és igen, előtte nem kell pálinkát inni a disznóvágás előtt, és oda kell figyelni, ez egy veszélyes dolog, és az embereknek baja lehet belőle, de az embereket azért ne úgy biztosítsuk, hogy közben az állatoknak meg biztosan baja van belőlük. Ha az emberek megtudják, hogy ez nem jó, a véleményem szerint ezen változtatnak maguktól. A szándék az megvolt az emberekben, ki kell cserélni a módszert.
A forrásvizek védelmének és értékének fontosságára hívták fel a figyelmet Tatán. A Gyermekekkel a Természetért Egyesület kezdeményezésére 2013 óta Tatán május 19-e a Forrásvizek napja. A tematikus nap során szakmai konferenciát tartottak, a fényes forrásvidéken pedig különböző programokkal várták az érdeklődőket. Somhegyi Kitti összeállítása a tatai karstvizek visszatérésének 25. évfordulója alkalmából tartott napról május 19-éről szól.
A jeles dátumot pedig idén Tata is több kezdeményezéssel ünnepelte, hiszen a városba 25 évet értek vissza a karsztvizek. Tatabányán ugyanis 1950-től elkezdődött a szén kitermelés, ami intenzív vízkiemelést eredményezett, emiatt 1970-re a tatai források teljesen eltűntek. Miután a bányászat megszűnt, 2001-ben újra fakadtak a karsztvizek, először a fényes területén, majd a település több helyszínén is. A jelenség egyszerre okozott komoly kihívásokat, de meg annyi lehetőséget is, amelyet a mai napig igyekszik hatékonyan kezelni a város. A víz erejének és fontosságának szerepére tehát több fórumon is felhívták a figyelmet a városban. Ambrusné Fülöp Mária, a Tatai Városkapu Közhasznú ZRT kommunikációs referense.
Ez egy olyan nap, amikor a szakmának is oda kell figyelnie, illetve megnyitottuk a fényes tanösvényt is. Bárki regisztrációt követően ingyen látogathatja meg a fényes forrás vidéket. Játékokat hoztunk a gyerekek számára. Az iskolás korosztálynak vetélkedőt szerveztünk, kis csapatokban kellett az egész területet bejárniuk egy menetlevéllel, aztán azokra a kérdésekre választ adva fogjuk majd őket jutalmazni.
Az interaktív esemény részeként pedig próbamerülés is várta a látogatókat, hiszen hazánk egyik igazi búvárközpontjának számít a fényes forrásvidék.
A kristálytiszta forrásvíz tör fel a grófító alján is, és hát nagyon nagy élmény az, hogy az ember leúszik teljesen az aljára, és látja, ahogy ezen a finom kvarc homok rétegen át bugyog, mintha forna ez a tiszta forrásvíz.
A tanösvényre vezető úton a természetvédelmi és turisztikai szektor képviselői is várták a vendégeket, így a Százvölgy Természetvédelmi Egyesület is. A szervezet hosszú évek óta aktívan tevékenykedik hazánk, így körzetünk zöld örökségeinek megóvásáért, amely munkát Csonka Péter, az egyesület alapítója ismertetett.
Mi alapvetően egész évben jelen vagyunk valamilyen programokkal, tehát hiszen monitoring munkákat végzünk, élőhelykezeléseket végzünk, vannak bemutató helyeink, amiket fenntartunk, ezeknek a karbantartásával foglalkozunk. Lehet azt mondani, a természetvédelem teljes spektrumában jelen van, mint a Dunai-Poly Nemzeti Park Igazgatóság, mind a Százvölgy Természetvédelmi Egyesület, vagy a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület, hiszen az alapfelmérésektől egészen a bemutatásokig, a nagy rendezvényekig számtalan programmal vagyunk jelen Tata környéken.
De nem csak Tatán, Gyöngyösön is rendkívül fontos a víz megtartás. Így összefogtak a város egyik lakóparkjában, és közösségi adománygyűjtésből vásároltak esővízgyűjtő tartályt. Azt szeretnék, ha az Életfa Ökopark a zöld megoldások mintaprogramja lenne, hiszen a folyamatosan fejlődő területen rendszeresek a faültetési akciók, a helyi környezetvédelmi programok, sőt már több magas ágyás is helyet kapott. Pilisi Csenge riportja.
Jó, nagyon jó, kicsi föl. Szilvi, beszólni a gombát.
A környezetnek jobbat tesz, és hogy sokkal több levegő lesz.
És megtisztítja a levegőt.
Zöld lesz.
Sok család van itt, vagy sok gyerek. Önök is családdal érkeztek?
Halász Gergő. Én a fiammal érkeztem. Ő is ott küzd az egyik ilyen gödörrel. 15 évesen, de vannak sokkal apróbbak is. Itt 2-3 éveseket is látok.
És az önöknek miért fontos?
Mi Gyöngyös-Solymoson lakunk, a szomszédfaluban, de ez a Domb város rész, amit csak mindenki így hív, hogy domb. Ez mindenkinek egy ilyen kis nyugodt sziget.
Nagyon fontos az, hogy minél több vizet tudjunk megtartani ebben az aszályos időszakban.
Libman Judit ötletgazda.
Egyrészt a saját kertünkben is tudunk esővizet gyűjteni, azért is tudunk tenni, hogy a házunk előtt vizet gyűjtsünk, és akár egy nagy lakótelepen is közösen összefogva megvalósulhatnak ilyen projektek.
Tehát akár egy panelház tetején is föl lehet egy ilyet állítani.
Az esővíztartály maga az a talajba került. Az esővíz pedig a lakóháznak a tetején fog lefolyni egy csőrendszeren keresztül, és úgy kerül bele majd abba a tartályba. Értelemszerűen, hogyha egyszerre sok eső víz esik le, és nem fér el a tartályban, akkor ezt meg szépen kivezetjük. sütik majd mindenféle csöveken keresztül. Nálunk itt Gyöngyösen, sőt itt talán az egész térségben, Heves megyében ez az első ilyen közösségi vízmegtartó kezdeményezés. Sőt, mi most voltunk Kisteleken egy esőkert építő szakmai gyakorlaton. Többféle vízmegtartási módszer van. Tehetjük azt, hogy esővizet gyűjtünk kis tartályba a saját háztartásunkban. Ez a hatalmas nagy tartályos módszer, amit az ökoparkban valósítunk meg, illetve az is egy szuper jó módszer, hogy esőkerteket hozunk létre. Ezen kívül vannak mindenféle mikrodomborzati megoldások, amikor például egy erdőben vagy egy patak mentén szivárgó röngátakat csinálnak, vagy holtfákat használnak arra, hogy megtartsák az adott területen a vizet.
Mindezt miből finanszírozzák a lakók? Összeadják ennek az árát?
Elkezdtek egy gyöngyvirág nevű kertészeti vásárt szervezni, aminek a jótékonysági célja az volt, hogy ezt a tartályt meg tudják vásárolni számunkra. És ez nagyon sikeres volt, és nagyon sok ember támogatta ezt a célt.
Azt mondta, hogy ez az első így Gyöngyösön, követheti ez? Több lakóközösség összefoghat?
Az lenne a cél, hogy ez egy mintaprojekt legyen. Ha ez megvalósul, akkor ez mások számára is mintaként szolgálhat, más lakóközösségek számára, vagy akár az önkormányzat számára is lehet egy követhető út, hogy így is lehet város tervezni. Nagyon fontos lenne az, hogy a jövőben úgy történjen meg a város tervezés, a városfejlesztés, az építések megtervezése, hogy a fő szervező ereje a vízmegtartás legyen egy város építésének. És azért akartuk ezt nagyon, hogy létrejöjjön ez az első ilyen projekt, mert akkor utána már ezt meg lehet mutatni másoknak is, hogy itt van, ez működik, meg lehet csinálni, össze kell fogni, és tudatosan így kell a város tervezni, hogy fő szervező erőként a vízmegtartás ott legyen.
Ez már kikerülhetetlen, a klímaváltozás hozza, hogy meg kell tartanunk a vizet.
Így van, sőt, igazából erre törvényi szabályozás is van, hogy nem szabad közterületre kiengedni a házakból a vizet. Ezzel sokan egyébként nem is foglalkoznak. Fontos, persze, szerintem nem is nagyon láttam még ennyire száraz és asszályos tavaszt, mint ami most van. És tudjuk, hogy elsivatagosodás van, borzasztóan asszályos volt a tavalyi nyár, úgy néz ki, hogy ez a nyár még asszályosabb lesz, óriási probléma a vízhiány, és egyre nagyobb lesz. Így kell gondolkodni, így kell előre nézni, hogy folyamatosan azon gondolkodunk, hogy egyénként, közösségben, városi szinten ez legyen az elsődleges szervező ereje a dolgoknak, hogy a vizet meg kell tartani, mert szárazság van és vízhiány van.
A tavalyihoz hasonlóan jó szezonra számítanak idén nyáron a Balatonnál a turisztikai szakemberek. A tó környéke rengeteg élményt kínál minden korosztály számára. A vízisportoktól kezdve a túrázáson, kulturális programokon át a gasztronómiai élvezetekig, sőt a nyüzsgő éjszakai élet, fesztiválok, kiállítások és koncertek is mind garantálják a tartalmas időtöltést. Az elmúlt évek alatt sokat fejlődött itt a turizmus, de még vannak hiányosságok. Varga Tünde a Visit Balaton 365 ügyvezetőjével, Prinzinger Péterrel beszélgetett.
Sokan aggódnak az idei turisztikai szezonért a Balaton alacsony vízállása miatt. Mit gondol erről?
Alapvetően nem riasztja el a vendégeket. Főleg akkor nem, hogyha el is olvassák azokat a cikkeket, amik sokszor ilyen hatásvadász címekkel és vészjósló felvezető mondatokkal kezdődnek, majd aztán a cikkek tartalmából megtudjuk, hogy valójában ez egy természetes folyamat, hogy a Balaton vízszintje hol magasabb, hol alacsonyabb, hiszen egy élő biológiai földrajzi képződményről van szó. Emiatt nem temetném a szezont, sőt, azt látjuk az első 4 hónap forgalmi adataiból, hogy legalább olyan jó, vagy egy picit jobb évelején nézünk, mint a tavalyi volt, és a június-júliusi előfoglalások is azt mutatják, hogy vagy ugyanolyan, vagy egy kicsivel jobb forgalom lesz a Balatonnál a nyári hónapokban, mint tavaly.
Turizmusnak melyik része az, ami leginkább fejlődött az elmúlt években a Balatonnál? Mi ugye sokszor beszélgettünk a kerékpárturizmusról. Ezen a területen várható fejlődés?
Mindenképpen, hadd mondjak egy adatpárt, 2023. április 1-től az év végéig, december 31-ig 12.000 kerékpárt kölcsönöztünk ki a Balaton 365 rendszeréből a vendégeknek. Ugyanez az adat 2 évvel később, 2025. április 1-től december 31-ig 22.000. 12.000-ről 22.000-re majdnem duplázódott a kölcsönzések száma, ami azért egy nagyon mutatós adat, mert több mint 1000 kerékpár van a rendszerben, tehát ez nem egy véletlen. Nem azt lehet mondani, hogy ez egy elég jó minta, de ugyanezt mutatják a Bahartnál hajókon értékesített kerékpáros jegyek, és ugyanezt mutatják a kihelyezett automata forgalom számlálók. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy 2023-ról 25-26-ra nagyjából megduplázódott a kerékpáros turizmus, mármint ami a ringások száma számát illeti. Nagyon megerősödtek a borászatok, borgazdaságok, borteraszok, gasztroborturizmus, az ehhez kapcsolódó kis fesztiválok. Tehát azt lehet mondani, hogy az a kínálat, ami várja a vendégeket, ez messze nem az a Balaton, mint amire 10-15 évvel ezelőttről emlékszünk. Amiben még fejlődnie kell a térségnek, az szerintem két dolog. Az egyik az az online láthatóság, a digitális térben való láthatóság. Ezen a téren van hova fejlődniük a vállalkozásoknak. A másik pedig értelemszerűen a fizikai megközelíthetőség, vasút, közúti kapcsolatok, sármelléki repülőtér, illetve a térségen belüli utazás, mozgás.
Említette a gasztronómiát, nemrég lehetett olvasni valamelyik internetes hírportálon, hogy néhány balatoni vendéglátós 10 pontot fogalmazott meg, hogy mit kellene változtatni ahhoz, hogy az egész évben nyitva lévő vendéglátóhelyeket segíteni lehessen. Ugye régóta hangsúlyozzuk a 4 évszakos Balaton, de mégis most itt a szezon eleje, és ugyanott tartunk, hogy a legtöbb vendéglátós munkaerőhiányra panaszkodik.
Egyrészt ez nem Balaton specifikus, hanem vendéglátás specifikus probléma. Nem akarom elhárítani magamtól, de ez nem turisztikai destináció menedzsment feladat. Csak egy példát hagy mondjak, nem olyan régen fejeződött be egy kutatásunk, ami arra irányult, hogy összehasonlítottuk a Balaton turisztikai teljesítményét és képességeit más hasonló európai térségek, Gardató, Bledító, Vörtezé, Komóitó. És például találtunk olyan példát, Komóitónál pont, ami ugye nem egy szegény környék, meghatározták, hogy mi az a minimum szolgáltatási szint, amit a térségnek egész évben nyújtania kell, és akik vállalták a holt szezonban, a holt időben való nyitvatartást, azok valamilyen támogatást kaptak ehhez. Na most, hogyha ez egy olyan térség, mint a Komóitó meghozza ezt a döntést, akkor talán nekünk is érdemes ezeket a külföldi jó gyakorlatokat figyelembe venni.
A brandépítésnek az is része, hogy mondjuk aki összejön kerékpározni, az be tudjon ülni egy étterembe, ami nyitva van.
Szerencsére ebben szerintem jó pályán vagyunk. Egyrészt nincs a szakemberek között nézetkülönbség. Ebben a tekintetben nem is állunk rosszul. Ez azért nagyon fontos szerintünk, mert a tyúk vagy a tojás problémában szerintünk a kínálat van előbb. Ha van szolgáltatás, és ennek jó a kommunikációja, akkor lesz vendég, lesz forgalom, lesz költés. Ha nincs szolgáltatás, akkor természetesen majd egyre gyakrabban hangzik el az a mondat, minek menjünk oda, úgy sincs nyitva semmi. Akkor járunk el helyesen, akkor teszünk a Balatonért, ha megmutatjuk a belföldi és a külföldi vendégeknek egyaránt, hogy igenis van mit csinálni, van mit kipróbálni, van élmény, amit a Balaton ígér összetérre tavaszra.
Mávinfo.
Friss információk a vonattal közlekedőknek. A vonalban itt van velünk Jancsurák Bence. Jó reggelt kívánok!
Köszöntöm a hallgatókat. A H6-os ráckevei hév helyett Tököl és József Attila telep között pótlóbusz közlekedik felső vezetéki hiba miatt. Az ország többi részén nincsenek fennakadások. Elkezdődött a karbantartás a pécsi fővonalon. Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Fontos változás, hogy az Intercity vonatok a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak Budapestről Pécs irányába. Jó utazást kívánok!
Köszönjük szépen! 6:02. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Balogh Tamás. Az idei tavaszi aszály miatt a kaszálók növekedése jelentősen elmaradt a vártól, ami már most alacsony szénás hozamokat eredményezett. Részletek hamarosan, most hírek következnek a stúdióban, Berente Marian.
Jó reggelt kívánok! Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter a tegnapi kelenföldi mozdonytűzzel összefüggésben. Vitézi Dávid szerint vizsgálni kell azt is, hogy valóban szükség volt-e órákra leállítani a vasúti forgalmat. A Fidesz szerint a kormány csak visszafelé mutogat és képtelen megoldani, hogy a kigyulladt mozdony esetéből ne legyen a fél országot lebénító közlekedési havária helyzet. Egy-két héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Az újonnan felálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretné felruházni a Tisza kormány, nyilatkozta Magyar Péter kormányfő a Telexnek. Oroszország még több támadással fenyegette meg Ukrajnát, és azt javasolták a Kijevben tartózkodó külföldieknek, hogy hagyják el az ukrán fővárost. Légicsapást hajtott végre az amerikai hadsereg Dél-Iránban. A célpontok között rakétaindító állások és iráni hajók voltak, amelyek aknákat próbáltak telepíteni. A washingtoni vezetés szerint a korlátozott önvédelmi célú katonai akció tegnap lezárult, és végrehajtása nem jelenti a tűzszünet végét. Elkezdődött a mekkai zarándoklat. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió ember érkezett Szaúd-Arábiába. A zarándokokat idén is hőség várja, akár 45 fok is lehet. Itthon ma nem lesz ekkora forróság, de folytatódik a nyáriasan meleg száraz idő. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. A részletes körzeti adatokat Balogh Tamás mondja el.
Köszönöm szépen. Budapesten 17 fokos a hajnal, míg Győrben 13 fokot mértek. Moson-Magyaróvár 14 fok, Sopron 17 fok, Szombathely 14 fok, Pápa 12 fok, Veszprém 15 fok, Székesfehérvár 14 fok, Szentgotthár 17 fok, Zalaegerszegen ugyancsak 17 fokos a hajnal, Keszthely 16 fok, Nagykanizsa 12 fok, Kaposvár 13 fok, Siófok felhőtlen idő van, mérsékelt északkeleti szél fúj, és 20 fokos a hajnal, a Balaton vize pedig már 23 fokos. Pécs 18 fok, Paks 12 fok, Baja ugyancsak 12 fok, Kecskemét 17 fok, Eger 13 fok, Széchenyi 10 fok, Miskolc 14 fok, Szolnok 15 fok, Karcag 16 fok, Debrecen 18 fok, Nyíregyháza 17 fok, Záhonyban 14 fokos a hajnal, Szeged 17 fok, Békéscsaba 15 fok, Kékestető 16 fok. 6:05, jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj. A mikrofonnál Balogh Tamás, és jöjjön néhány ajánlat a következő fél órából. Már lassan elfogy a fóliás szamóca, a napokban kezdik a szüretet a szabadföldön is.
Az időjárás az most nekünk nagyon jót tett. Szerencsére nem kaptunk csak annyi esőt, amennyi pont ahhoz volt tökéletes, ami a mi fejlődési időszakunkhoz megfelelő volt.
Aztán zöldebben rovatunkban majd kicsit a jövőbe tekintünk, és megpróbáljuk körbejárni egy hosszú távú magyar biostratégia lehetőségeit.
Nagyon fontos, hogy tudatosabbak legyenek a hazai fogyasztók, emellett pedig nyilvánvalóan a fogyasztói árak csökkentése.
További részletek majd 6 óra előtt, ha írnának nekünk, e-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Gergács Anikó.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
A paradicsom és paprika palánták kiültetési idejét általában a hőmérséklet szabja meg. Fontos, hogy a talajhőmérséklet legalább 10 Celsius fokot meghaladja, hiszen a túl korai kiültetés a növények megfázásához is vezethet, így a fagyos szentek utáni időszak számít klasszikus ültetési időszaknak. De mit jelent a koravén paradicsom és paprika palánta? Hogyan válaszunk palántát, és hogyan ültessük el? Ezekre a kérdésekre kereste a választ Bozsik gazda.
Nagyon nagyok már a paradicsompalánták, hogy ültessük ki, szép nagyok is, már szinte majdnem virágoznak.
Dr. Mór Józsefné Andrea, paprika nemesítő, de paradicsomfajtát is nemesített, és milyen mesterfogásokat javasolhatunk?
Nem jó az a palánta, ami nagyon magas, meg már virág van rajta, meg netán még már bogyó is van rajta. Azt ne vegyék meg, mert az egy előregedett növény, az nagyon nehezen fog begyökeresedni, nagyon nehezen fog elindulni, mert gyökeret képez először a növény, és fölfelé nem működik igazándiból a tápanyagvitel. Ez sokkal lassabban fog végén magához térni. Természetesen ugye a begyökeresedéshez nem árt, ha egy kis foszfortartalmú műtrágyát használunk. Most már lehet folyékony foszforműtrágyákat gyorsan fölveszi, és utána olyan tápanyagellátást kell biztosítani, hogy nitrogén-káli arány megfelelő legyen. Virágzásig, első kötésig érdemes egy kicsit nitrogéndúsabbat, hogy nagyobb bokrot fejleszen, aztán amikor már termésképzés van, akkor meg inkább a kálira figyeljünk oda. Ez minden növénynél, tehát amikor már termésre fordulnak a növények, akkor mindenféleképpen a káli túlsúlyt választjuk, hiszen attól a termés minősége és az íze is sokkal jobb lesz.
Attól ne ijedjünk meg, hogy például a paradicsomnál az alsó levelek leszáradnak, az nem probléma. Illetve probléma, de...
Ha ez a sárgulás nem betegség, hanem egyszerűen csak azért, mert tápanyag hiánya van, meg előregedett a palánta, akkor ez nélkül ez ott le fog hullani, vagy akár mi is leszedhetjük, és utána magához tér. Hát természetesen, ha ez valamilyen kórokozó vagy kártevő miatt sárgult meg, akkor ott növényvédelemre kell szorítkozni.
Hogyha szétesik a kis földlabda, rosszul veszük ki a cseréből.
Palántát lehet kapni úgy is, hogy úgynevezett szálas palánta, tehát amikor nincs cserébe téve, hanem csak bevetik a földbe, és utána kitépkedik szabályosan a földből. Itt ugye megtépődnek a hajszálgyökerek, tehát újra kell gyökeresni. megszélesedni, ez sokkal nehezebben fog elindulni ez a palánta, ezért szerencsésebb valamilyen tápedényben, akár cserébe, akár újabban, ugye vannak ezek a kis tőzek, cserepek, amivel együtt el lehet ültetni. Ez azért szerencsés, mert itt biztos, hogy nem sérül a gyökér, ezt úgy, ahogy van, elültetem, és azon a tőzeg falon keresztül ki fog nőni a talajba. Ha műanyag cserébe vásároltam a palántát, akkor az két ujjam közé fogom a palántát, lefordítom fejjel lefelé, és a cserépnek az aljára ütök egyet, akár az ültető lapáttal, akár saját kézzel, és szépen ki fog csúszni, és nem sérül a gyökérzet. Mindenféleképpen megfelelő nagyságú gödröt készítsünk. Hát természetesen az árba is nagy különbség van, de hát ugye az a tőzeg, meg az a munka, amivel mondjuk az a palánta elkészült, meg kell fizetni.
Ha önnek is van kérdése Bozsik gazdához, hívja a 061-328-7300-as telefonszámot. Már lassan elfogy a fóliás szamóca, a napokban kezdik a szüretet a Szabadföldön is, például a nagyrédei Zelnik eperfarmon. Kedvező volt az idő a virágzáshoz és a kötődéshez, jókor jött az eső, és szerencsére a hajnali hideg sem ártott a gyümölcsnek. Már csak az lenne a fontos, hogy ne kúszon 30 fok fölé a nappali hőmérséklet, hiszen a szamóca a 20-25 fok közötti meleg napos időben fejlődik a legszebben. Zelnik Péter őstermelővel Pirisi Csenge beszélgetett.
Nagyon szépen piroslanak a szamóca szemek a levelek között, azért van még mit leszedni, van még munka.
Az időjárás is most kedvezően alakult, a fóliásnak lassan vége van, a szabadföldet most kezdjük szedni. Az időjárás az most nekünk nagyon jót tett, szerencsére nem kaptunk csak annyi esőt, amennyi pont ahhoz volt tökéletes, ami a mi fejlődési időszakunkhoz megfelelő volt.
Nem verte szét a szemeket?
Itt nem esett olyan sok, mint az ország más részén. Szép, langyos, áztató eső volt, néha voltak kisebb zivatarok, de azt még jól viselték. Növények.
Ez a lehűlés azért ez most hirtelen jött.
Igen, ez a lehűlés ez pár este okozott fejtörés, vagy reggelre most lesz mínusz, vagy nem lesz mínusz, mert ugyanis az időjárás előjelzések eléggé hűvöseket hoztak, szerencsére +2 fokkal megúsztuk. A növények egy kicsit stresszeltek, de az esőnek köszönhetően gyorsan helyreálltak.
Akkor takarni sem kellett a szamócát.
Most nem, de még nem mertünk teljesen elpakolni minden fátyolfóliát.
És mekkora idén a termés?
Egy erős közepes termésnek mondható, inkább jónak. Ha az időjárás egy kicsit kedvező marad, akkor lehet, hogy az elmúlt 10 év legjobb termés átlaga lesz. Ahhoz a 30 fok fölé nem nagyon kellene menni az a hőmérsékletnek, meg úgy hetente 1-2 esős nap elférne.
Keresik is ugye a magyar szamócát, folyamatosan jönnek a vásárlók, ragaszkodnak a termelőhöz, akit ismernek?
Nagyon sokan úgy vannak vele, hogy inkább veszik onnan nem csak a szamócát például, mint tőlünk, hanem más gyümölcsöt is, ahol tudják, hogy ott termelik, látják. Nagyon sok helyen bizonytalan bármiféle fajta gyümölcs származási helye. És azok a vásárlók, akik viszont szeretnék tudni, hogy ténylegesen magyart vesznek, azok inkább elmennek termelőhöz, mint például nálunk is látják, hogy itt vagyunk. Mögöttük ott van az ültetvény, a fóliások, mögöttük a szabadföldi, látják, hogy itt szedjük, minden reggel frissen kapják szerencsére, és keresik.
Föl lehet árban venni a versenyt mondjuk egy külföldről behozott gyümölcsel?
Árban nem tudjuk velük fölvenni a versenyt, nem is akarjuk. Mi nem tudunk 1 euróért állítani 1 kiló szamócát. A mi szedőinknek normális munkabért fizetünk, normális körülmények között dolgoztatjuk őket. Nem nagyon hajtva, mint más termelői országokban. Hogyha megfelelő minőséget gyártunk, akkor a vásárlóink nem nézik annyira az árat.
Itt helyben azért van olyan hagyománya a szamócának, hogy van munkaerő.
A településünkről 3-4 emberként van csak, a többi az a környező településekről jön. 10-15 éve most már megvan az állandó törzsgárda, aki minden évben jön segíteni szedni, viszont minden évben van 2-3-4-5 új. Ez a fejlődésnek is köszönhetően, meg annak, hogy van, aki már megunja.
Azért ez kemény munka, könnyen találni munkaerőt?
Igazán derekas meló. Annyira nem könnyű. Idén próbáltunk egy pár új embert. 3 nap alatt 9 új jelentkező köszönt el tőlünk. Szerencsére 2-3 megmaradt belőlük, ők úgy néz ki, hogy beválnak és jó szedők. Reméljük, hogy jövőre nem lesznek ilyen problémáink, hogy kísérletezni kelljen az emberekkel újra. Fizikálisan is bírni kell, mert egész nap behajolva nagyon megerőltető, meg az sem mindegy, hogy mennyire figyel oda arra, hogy mit szed le. Hajnalban azért kell szedni, mert hogyha felmelegszik az idő, akkor a tövön található bogyók is felmelegednek, és hogy kicsit erősebben nyúlunk hozzá a felhevült bogyókhoz, akkor a külső hámréteget megsértjük, és onnantól fogva ilyen mancsos lesz az eper, ami ugye a vásárló annyira nem szeret. A szamócát azt éretten kell leszedni, úgy ad egy íz élményt, ha viszont nincs rendesen beérve, a uborka íze van neki. Savanyú, zöld íze van, nincs becukrosodva rendesen, nem lesz édes íze a szamócának.
Nem csak a színe, ha hanem az illata is elárulja, hogy ez frissen szedett és érett gyümölcs, amit itt kapunk, hiszen olyan jó, igazi szamóca illata van, ha nem érezzük az illatát, akkor az már nem friss.
Vannak olyan fajták, amit zölden is már illatos, de ízanyagot nem fog tudni hozzá termelni. Abban az esetben, hogyha fél zölden leszedik, hogy úgymond sokáig el tudják tárolni hűtőben, vagy pedig különböző tárolóhelységekben, abban az esetben bepirosodni be fog, de nem fog beérni, nem lesz íze.
Mint már arról mi is többször beszámoltunk, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet felméréseiből kiderül, hazánk az Unió második leggyorsabban bővülő biopiaca. Zöldebben rovatunkban már megvizsgáltuk az okokat és a következményeket, most viszont a jövőbe tekintünk és megpróbáljuk körbejárni egy hosszú távú magyar biostratégia lehetőségeit. A riporter Kulik Bence.
Itt van velem dr. Győréné, dr. Kisgyöngyi, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatója. Hogyan is működött az adatfelvétel? Mennyire tudtak egy reprezentatív képet kapni a magyar fogyasztókról? Mert nyilván nagyon más egy belvárosi, meg mondjuk egy viharsarki fogyasztó.
Ez egy online kérdőíves felmérés formájában történt. Ahhoz, hogy reprezentatív legyen, ezért egy ilyen online kérdőívező közösség, egy ilyen paneles lekérdezéses közösséget is igénybe vettünk, és így lett a minta reprezentatív mostani 2026-os felmérésünket teljes mértékben egy piackutató cég paneles lekérdezésén végeztük. Pontosan azért, hogy ugye, hogyha mi kiküldünk egy fogyasztói kérdőívet, nyilván...
Hát az már torzít, gondolom, mert egy típus.
Igen, akik elérik a mondjuk a social media elérhetőségünket, de attól függetlenül reprezentatív volt, de ez a 2026-os, ez egy nagyon érdekes lesz.
Magyarország az Unió második leggyorsabban bővülő biopiaca, vagy ökológiai piaca, de ez mit jelent pontosan? Nyilván az első az Luxemburg, és ez már szerintem nagyon érdekes, két nagyon különböző társadalomról beszélünk, két nagyon különböző fogyasztói és piaci kultúráról beszélünk. Gondolom az elmúlt évtizedek lemaradását kezdtük el egy kicsit behozni.
2023 és 24 között ez a szép forgalom emelkedése Magyarország ilyen előkelő helyet érte, de felvetődik a kérdés, hogy milyen stratégiával lehet megtartani ezt a növekedést, és ennek több fontos tényezője van. Egyrészt nagyon fontos a lakossági edukáció. Ugye kiderült a felmérésünkből, hogy a válaszadóknak kb. 31%-a tudta pontosan azt, hogy mit is jelent a biotermék.
Ez egy nagyon alacsony szám.
Igen. Vagy hogyha a logó felismerésre gondolok, akkor 36%-uk ismerte föl az EU biológót, kb. 60%-uk a hazai ellenőrző szervezeteknek a logói, de például amikor azt vizsgáltuk, hogy bioélelmiszert jelente az ökológiai vagy organikus élelmiszer, akkor csak az 50%-uk tudta azt mondani, hogy igen, azt jelenti, tehát, hogy például ez a szinonimáknak az ismerete sem egyértelmű, a védjegy felismerése sem. Nagyon fontos, hogy tudatosabbak legyenek a hazai fogyasztók. Emellett kiemelten hangsúlyos egy jól tervezett fogyasztói célcsoportokhoz alkalmazkodó marketing stratégia, marketing kommunikációnak a kidolgozása, emellett pedig nyilvánvalóan a megfizethető árak, ugye a legerősebb ösztönző, például a szkeptikusoknál is a fogyasztói árak csökkentése. Emellett pedig az elérhetőség szélesítése is, hogy minél több magyar bioterméket lehessen elérni, és ezt is megmondom, hogy a tudatos és a megfontolt fogyasztók számára az a legfontosabb ösztönző. És emellett pedig úgy gondolom, hogy a hazai értékláncnak a fejlesztése is egy nagyon-nagyon fontos, hogy a magyar termelőkhöz jusson és magyar feldolgozók profitáljanak ebből a keresleti igényből. Hogyha visszaugrunk egy kicsit Európára, Európában Dániát tudnám egy ilyen mintaországnak elmondani. Ott például egy nagyon jól megtervezett, több éven át, évtizeden át folytatott stratégiával építették a fogyasztói bizalmat, nagyon jó egyensúlyt alakítottak ki, az ottan megtermelt áru alap az otthon került értékesítésre, ezen kívül pedig a közétkeztetésbe is bevonták a biotermékeket, tehát ezek mind olyan tényezők, amik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ez a növekedés ez tovább stabilizálódjon.
Hajnaltáj, a vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
3:46 után vagyunk 3 perccel, és a folytatásban Császlóra látogatunk, mely egy kis falucska a Szatmári térségben. Az itt jellemző kötött talaj megművelése nem könnyű, így leginkább takarmánynak való növényt termesztenek, illetve a széna készítéshez szükséges területet rendszeresen kaszálják. Ehhez és a legeltetéshez esőre lenne szükség, ami most nagyon hiányzik. Varga Zoldán császlói húsmarha tartó gazdával Zsordos Bardomás beszélgetett.
Ha felnézek az égre, gyönyörű kék az ég, a fecskék igencsak röpködnek, de azt is mondhatnám, hogy repedések vannak a szatmári síkság legelőjén, kellene az eső. Varga Zoltán szarvasmarhatartóval beszélgetek, a legeltetéses állattartást választó gazda sem nyugodt, mert a legelőre is kellene az eső.
Nagyon kellene az eső, igaz, 2 hete körülbelül kaptunk 48 millió esőt, az nagyon jót, megköszönjük a jó Istennek. 2 hét alatt, ha nem lesz eső, nem tudom, mi lesz a füvel és a takarmánnyal is, és kukoricával, az őszi vetésekkel. Igen. Nagyon kellene az eső.
Maradjunk még a takarmánynál. Natura 2000-es, ugye ez a terület?
És szinte majdnem mind Natura 2000-es, ami elég volt hosszú évek során, ahhoz béreltem több mint 40 hektárt.
De azokat kaszálni lehet?
Persze, lehet mindent. Megkérjük az engedélyt, és lehet kaszálni.
Hány jószág legel most itt a síkságon?
Nekünk 50 darab legel. Május 4-én hajtottunk ki.
Az a kevés eső, amit említett Zoltán, jelentett valamit. Zsendült a fű, ahogy szokták mondani?
Nagyon szépen meglátszik. Kezd nőni, az időjárás képest nagyon szép. Télen olyan víz volt a legelőn, hogy gumicsizmába bemerültek.
És most pedig egy méterrel lentebb van a víz.
Hát a vízkészlet nagyon lent van.
Milyen fajta a jószág?
Húsmarha mindig van. Limuzin, meg sarulé. Mert van magyar tarka, én magyar tarkával kezdtem fejéssel, 98-ban. Át kellett váltanunk, húsmarhára, mert a tejpiac olyan, amilyen.
A húsmarhában a sarolé meg a limuzin az, ami kedvelt?
Igen, a legkedveltem. Hús kihozata a legjobb a sarolénak és a limuzin. Tapasztalatból tudjuk.
Kik veszik? A kereskedő az magyar, vagy valamelyik országból érkezik?
Hát ez vegyes, de főleg magyar. Tovább tartásra szokták mi tőlünk venni, szép az állomány.
Hány mázsáig kell tartani? Mikor a legoptimálisabb az értékesítés?
3 mázsás bikákat szoktam, üszölyöket nem szoktam eladni. Bikák azokat 3 mázsáig. Ennyit még nem kaptunk, mint januárban, de most már visszaesett megint az ár.
Hullámzó az értékesítési ár.
Egyet tudjon mindenki. Ameddig egy bikabolyút eladunk, 2 évig benne van a pénzünk. 2 évig.
Van, akit hallottam, hogy nagyobb súlyúra akar átállni. Ez nem foglalkoztatta Zoltánt?
Elgondolkoztató, csak ettől jobbat nem találtak ki.
Tovább kell tartani.
Megeszi saját magát. Nagyon sok termény kell, de nagyon sok.
Most ki van kinn a jószággal, mert azért felügyelet nélkül nem lehet őket hagyni.
Mindjárt megyünk le, villanypásztor köszön, de napközben többször lemegyünk, itt adjuk.
Itt van a közelben.
Itt van, 800 méteres nincsen tőlünk.
Kaszálás mikor lesz?
Hát szerintem még jó 2 hét múlva. Mondom, dupláját kell lekaszálni, amit szoktunk kaszálni.
Tudja, hogy hány bálára van szükség?
Az ide is megetettünk 600 bálát.
Ugyanennyit kell.
De annyi szerencsénk van, hogy síkság, kötött talaj, kicsit jobban megnél.
Csak több nedvesség van benne.
Még van egy kis nedvesség benne.
Aminek örülni kell, és ha lehet, akkor meg is kell tartani azt a keveset, mert a csapadék hiány a csantavéri tejtermelőknél körében is komoly problémát okoz, hiszen számukra rendkívül fontos a rosszenás készítése, ami egyébként egy kiváló minőségű kora tavaszi tömegtakarmány, amely jelentősen csökkenti a nyári takarmányellátás kockázatát, ami különösen nagy jelentőséggel bír az aszályos években. Ternovác István összeállítása.
Szerbiában évek óta nincs elegendő csapadék, amikor pedig megvan a sok éves átlag, akkor az eső aránytalan idő és térbeni eloszlása jelent gondot. Emiatt a szarvasmarha hízlalók és a tejtermelők képtelenek elegendő tömegtakarmányt előállítani jószágaik számára. Csantavéren Kecsenovics János gazdaságán a téli csapadékot jól hasznosító rozsvetés biztosítja a kiváló minőségű szenás takarmányhoz a nyersanyagot.
5-6 éve termeljük a rost, sokan azt mondják, hogy nem ez kellene, hanem herét vetni, ha kevesebb a munka. Hát lehet, hogy igaz, de arid az időjárás, ki kellene, hogy küszöböljük ezt a nagy szárazságot, és akkor próbálunk rost termesztéssel, tudtunk beszerezni ilyen magyarországi behozatali magot, abból mindig hagyunk még valamennyit, amit kővetőmagnak, és azt termeljük. Azért csináljuk ezt, mert aránylag sok a fehérje benne. Hogyha vigyázunk a kaszálásra, tehát nem várjuk meg, hogy kidobja a kalászát, akkor tudja 18%-ot is verni. Lehet, hogy nem annyira emészthetők a rostok benne, mint a lucernában, mert ugye tudjuk, a lucerna az a takarmányok királynője, de ha nincs ló, jó a szamár is.
A rosszénás nagy előnye, hogy áprilisban még a nagy melegek és a szárasság beállta előtt elkészül, és ha az időjárás kedvez, akkor a betakarítást követően jöhet a másodvetés, tehát a termőföld jobban hasznosul, teszi hozzá a termelő.
Nem összetett a termelése. Ősszel ezt szoktuk elvetni legelőször, tehát október 1-én körülbelül, attól függ, hogy haladnak a munkák, akkor kezdjük el a vetését, tehát a buza előtt elvessük. Ez is, mint minden más növény, igényli a minőséges termőfődet, a jó táplálékot, és akkor nincs vele semmi gond. Hozama eltérő a földektől függően, mert ugye vannak olyan területek, amiben évente kétszer próbálunk termelni. Most, hogy ez megéri-e, nem éri, de veszem észre, hogy amiben tavaly kétszer volt, tehát a rozs után volt kurisza, például, vagy valami más után, ottan kicsit gyöngébb a hozam. Oldanként 5-től 10 bál, hát olyan 800-tól 1000 kilóig. Első rakodós gépekkel rakjuk fel, és utána csomagolásnál pedig telehender, az végzi a mozgatást. Nem egy leányálom a gép számára, de muszáj neki viselni, próbálunk rá vigyázni, karba tartsuk maximálisan, amennyire tudjuk, és akkor csináljuk.
Minőségi, jó erjedésű szénást a kormány azonban csak megfelelő tejsaverjesztő adalékok hozzáadásával biztosítható, magyarázza Kecsenovics János.
Ebben a tartályban van az adalék, amit befecskendezünk a masszára. Ez egyfajta ilyen tejsav baktérium, inokulantnak mondjuk, és akkor ezt fecskendezzük be egy dobozzal 50 tonnára van. Na most ez néha eltér kicsit többet, kicsit kevesebbet, ahogy sikerül, de ennélkül nem lehet csinálni, ennélkül tönkremét. Ugye ebben nincsen kukoricaglukóz, tehát cukor nincs benne, és muszáj hozzáadni valamit, ami jó irányba tereli az erjedést.
Nagy biztonságot jelent a gazdálkodó részére, hogy a mintegy 600 szarvasmarha, köztük mintegy 200 fejős tehén számára a minőségi tömegtakarmány már most biztos helyen van. A becsomagolt hengerbálákat pedig a rendelkezésre álló gépek segítségével könnyű mozgatni.
Ez már megvan, és ehhez még egy kis kukoricaszilás, hogyha lesz, akkor talán átviszeljük az évet. Napi szinten az a 2-től 3 bálig elfogy. Sok jószágnak osszuk szét, ha megvan a receptúra is, akkor azt szerint keverjük.
Hogy mit jelent a családi gazdaságú 600 szarvasmarhát ellátni, arra a több évtizede gazdálkodó Kecsenovics János csak ennyit mond.
Ez csak azt tudja, aki benne van. Ez olyan, mint a katonaság. Szép a kinézete, csak nehéz a viselete.
Május folyamán elkezdődik a lucerna kaszálása. Egy részéből ugyancsak erjesztett szénást készítenek, egy részéből száraz széna lesz. Aztán, ha kedvez az időjárás, akkor még siló kukoricát is biztosítanak állataiknak. Hogy azok ne panaszkodhassanak, meglegyen a változatos étrend a megfelelő hús- és tejhozamhoz.
És kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj. Hamarosan kezdődik a Jó reggelt Magyarország. Mi legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Rozbora Zoltán, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a szerkesztő Gergács Anikó nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Szép napot kívánok! Balogh Tamást hallották.
Visszük a kulisszák mögé.
Baranyai bányászváros keresi a helyét, mint egy apró hirdetés. Tény, hogy Kumlón a szénkitermelés 2001-ben végleg megszűnt, pedig a város mai életét, terveit csak ezzel együtt lehet érteni, értelmezni. Mai helyünk az egykori pártszékház, a Kumlóverzum.
A hely. Riport műsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsor.